inkább fogok állni, hogy tudok látni mindenkit, akkor azt mondtad, hogy kell mondani valamit magunkról először.
Igen.
Jó. Akkor annyit mondom, hogy én már hosszabb ide itt lakom Magyarországon, mint a legtöbb ember, aki itt van. Kérdezem, ki az, aki már 80 egyben itt volt Magyarországon? 80 egyben. Jó, akkor látszik, hogy én itt voltam hosszabb ide, mint a legtöbb ember, aki itt van. De az a furcsa nekem mindig, hogy azok, akik rövidebben itt voltak, mint én, meg mindig jobban tudnak magyarul, mint én. Hogy lehetséges azt jelenti, hogy én már 25 éves voltam, amikor kezdtem tanulni ezt a nyelvet, és akkor azt a 30-valahány év az kevés volt ahhoz, hogy megtanulom. Van egy feleségem, aki magyar, és van egy feleségem, aki amerikai, és ugyanaz az a nő. A feleségem, itt találkoztunk Magyarországon, az első nap, amikor itt voltam Magyarországon, akkor az én magyar szókincsem kb. Ennyi volt, hogy szia, és kezét csókolom. De már nem tudtam mondani, szóval amikor találkoztam egy bolyával az első napon, az nem jelentette azt, hogy akkor már indult a szerelem. Egyből először kellett tanulnom a nyelvet, mert egy bolya nem volt hallandó beszélni angolul velem. Ő azt mondta nekem, hogy én jöttem Magyarországra, akkor magyarul kell beszélnem. 5 év később összeházasodtunk, van 3 gyerekünk, Budapesten élünk, mind a 3 gyerek, még mindig Budapesten élnek, lesznek sok esemény ezen a nyáron. A fiam felesége terhes, és nyár közepén elvileg lesz az első unoka. A feleségem nagyon várja azt a pillanatot. Előtte egy pár héttel a középső lányunk, a Jenny férhez megy. Reméljünk, hogy a harmadik gyerekünk, az Eszternek lesz egy unalmas nyár most. Nincs semmi különleges tér vele nyáron. A 80-as években jártam a református teológiára. Abban az időben az ember nem tudta idejönni misionárusként, mindig kellett egy oka, hogy itt legyen, és azt találtam, mint a legmegfelelő ok, hogy inkább teológiára járok. Az első év, amikor itt voltam, kézilabdáztam a Fradinál, de láttam, hogy az nem volt egy hosszú távú megoldás nekem, hogy maradok itt Magyarországon, hogy utána a teológiát végeztem, amikor befejeztem a teológiát, 89-ben közben szolgáltam egy missziótársasággal, utána 90-ben váltottam missziótársasággal, szolgáltam, és akkor kezdtem dolgozni a keresztény ismertésre alapítványnál, könyvkiadással, tovább képzés lelkipásztoroknak. És a szabadidőmben lelkész vagyok gyülekezetben, abban a gyülekezetben, ahonnan a Gyuszi jött ide. És mi várjunk vissza majd, amikor nyugdíjba megy. De van valami gyanúm, hogy ő sohasem fog nyugdíjba menni, szóval akkor elég kicsi az esély, hogy ő visszajön Budapestre. Elég rólunk, inkább beszéljünk a lényegről, Jézus Krisztusról, a feltámadott Jézus Krisztusról. Érdekes, amikor beszéljünk a feltámadásról, már a fiatalok elmondták mindent, amit akartam mondani ma, szóval akkor könnyebb a feladatom, de amikor ők olvasták az első Korintus 15. részből, az egyik dolog, amit látjunk ott, hogy amikor Jézus feltámadott, kivel találkozott? És az az érdekes, amikor mi nézünk azt a listát, hogy Jézus kivel találkozott a feltámadás után, hogy az emberek, akik szerepelnek abban a listán, Kormán fő nem volt, akivel találkozott vele a feltámadás után. Nagyon híres ember nem volt abban a listában, hanem azok az emberek, amit nézünk, hogy ők kivel találkoztak. Az első Mária volt. Mit mondjunk Máriáról? Ő egy bűnös asszony volt. Akkor a következő, a Lukács evangéliumban látjuk, hogy volt két tanítvány, akik mentek Emmausba, és akkor ott az úton Jézus találkozott velük. Az egyik tudjunk a neve, Kleopas, a másik nem is tudjuk a neve. Milyen érdekes az, hogy Jézus találkozott egy néptelen emberrel. Egy nem fontos ember. Utána látjuk, hogy találkozott Péterrel, majd délután fogunk többet beszélni arról a találkozóról, de a Péter, mit tudjunk róla? Ha mi visszamenjünk egy pár nap, ha mi gondoljunk, hogy abban az időben csütörtökön este, mielőtt feszítettek Jézus a keresztre, csütörtökön este, amikor Jézus együtt volt a tanítványokkal, Jézus mondta a tanítványoknak, hogy mindenki fog tagadni engem. És a Péter volt az, aki azt mondja, hogy szó sincs róla. Én nem fogok csinálni, lehetséges, hogy a többiek szín. De én nem. Egy pár órán belül mi történt? A Péter mégis háromszor tagadta Jézust. És az az érdekes, hogy annak ellenére, hogy ő háromszor tagadta Jézust, a feltámadás után Jézus kereste őt. Látjunk azt is, hogy találkozott a Tamással, mindjárt visszatérünk ahhoz. Utána látjunk, hogy találkozott Jakabban. A Jakab, akiről van szó itt, az, hogy többször van említettve a tanítványok, inkább a nagyobb valószínűség, hogy ez a Jézus féltestvére. És mi tudjunk azt, hogy Jézus életeben a családtagok volt egy olyan időszak, amikor egy kicsit gyanús volt, amit Jézus csinált. Nem volt az a hitben az elején. És annak ellenére, hogy az ő testvére így bántott vele, a feltámadás után Jézus felkereste Jakabot, és találkozott vele. Utána, ahogyan elhangzott itt, ő megjelent több mint 500 embernek, ahogyan olvasunk azt, hogy a legtöbb még mindig élt, amikor Paul leírta ezt. Az egy hatalmas nagy bizonyíték arról, hogy Jézus valóban feltámadt. Egy pár évvel ezelőtt a gyülekezetünkben mi csináljunk egy olyan dolog, amit mi nevezünk egy vándor ebéd. És a vándor ebéd azt csináljunk, hogy a fiatalok mennek az egyik családhoz, és ott kapnak levest, utána tovább utaznak, és mennek egy másik családhoz, és kapnak egy főételt, és utána mennek egy harmadik családhoz egy kis süteményért. És egy pár évvel ezelőtt úgy volt, hogy mentek levesért, utána a második hely mentek egy olyan helyre, ahol kaptak hortobágyi palacsinta. És a fiam akart bizonyítani azt, hogy ő több hortobágyi palacsintát tud megenni, mint bárki más. Mit gondoltok? Hány palacsintát evett ebédre azon a napon a fiam? Mit gondoltok? Nyolc. Más vélemény, más ötlet, más gondolat? Tíz. És akkor, ha én ezt mondom, akkor én már hallom három-négy ember, azt nem hiszem. Egy fiatal fiú, 10-12 az lehet, de 24 az lehetetlen. Az lehetetlen. Akkor a kérdés az, hogy hogyan tudunk bizonyítani azt. A bizonyíték az, hogy ott volt 15 szemtanú. És az a 15 szemtanú, mindig mondja, én láttam a saját szememmel. Ő valóban 24 palacsintát evett. Ha valaki csak bejön és azt mondja, hogy tegnap én 24 palacsintát ettem, akkor én azt mondom, én nem hiszem. Hol van a bizonyíték? Fényképeztem. Jó, de az, hogy fényképeztem egy tál, ahol 24 palacsinta volt, és utána fényképeztem egy másik, azt a tál megjelent, és üres volt, az nem feltétlenül bizonyíték, hogy te ettél az összes, mert lehetséges, hogy volt még 6 ember ott, és volt egy kis segítség. És az van, amikor beszéljünk a féltámadásról, nem csak 15 szemtanú volt, hanem több mint 500. És nem volt az, hogy az 500-ból már 499 már meghalt, hanem abból az 500-ból a legtöbb még mindig éltek. És akkor igenis ez a bizonyíték, ez a tény, hogy Jézus Krisztus feltámad. Mert ahogyan olvastunk ott az első Korintus 15-ben, ha Jézus nem támadt volna föl, akkor hiába való az egész. Ha nem történt a feltámadás, akkor teljesen fölösleges, hogy mi tartjunk egy csendes napot ma. Nincs semmi oka. Ha nincs feltámadás, én azt mondom, hogy pakoljunk össze és menjünk haza. Esetleg először menjünk le ébédelni, mert ha az már itt van, akkor ne legyen hiába való az egész nap. De ha nincs feltámadás, akkor teljesen fölösleges, hogy mi énekeljünk a feltámadásról. Teljesen fölösleges, hogy mi beszéljünk a feltámadásról. Teljesen fölösleges, hogy mi beszéljünk a kereszténységről. Mert ha nincs féltámadás, nincs kereszténység. De ott van az 500 ember. És utána, ha tovább olvasunk itt, van még egy ember, aki név szerint van emeltetőit, Paul saját maga. És Paul azt mondja, hogy én sem voltam méltó arra, hogy Jézus találkozom vele, én üldöztem a keresztényeket. De Jézus keresett meg engem is. És én találkoztam a feltámadott Jézussal. Miért? A Paul helyzetben ő kapott egy konkrét feladatot Jézustól. Az volt az ő feladata, hogy kell tovább vinni az örömhírt, nem csak a zsidóknak, hanem a pogányoknak is. Szóval az egyik dolog, amit látjunk ezek a találkozásokkal, az, hogy mindegyik embernek volt egy konkrét célja, hogy Jézus találkozott vele, és az valamit segít minket. A Mária bűnös volt, de mégis Jézus találkozott vele. nem akarok túl személyes lenni, de kérdezem, bűnös vagy? Ha bűnös vagy, az nem jelenti, hogy Jézus visszautasít téged, hanem Jézus szereti a bűnös ember. Ő mutatta a szeretet, hogy amikor mi még bűnösök voltunk, ő meghalt értünk. Ő szereti a bűnös ember. Ő szereti a nem híres ember. Ő szereti az az ember, amit látjuk, az a névtelen ember. Nem az a lényeg, hogy te mit tettél már az életeddel, a megtérésed előtt. Nem az a lényeg, hogy milyen pozíciód van ezen a földön. Jézus keres bárkit. És akkor azt mondja, hogy én is tartozom ahhoz a csoporthoz. Azt mondja, hogy Jézus szeret minket is. Nézzünk most a történet a János 20. részben a 24. verstől. Amikor Jézus először találkozott a tanítványokkal a feltámadás után, a Tamás nem volt ott. Amikor mi olvassunk az igét, vannak olyan helyzetek, amikor mi csak rendelkezünk azzal az információ, ami ott van. És mi nem tudjunk, hogy Tamás miért nem volt ott az első alkalma. Nincs magyarázat arról. És az, hogy nincs magyarázat, szerintem nem is kell túl sokat gondolkozni róla. Valami ok miatt a Tamás nem volt ott. Olvasom a 24. verstől. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikérnek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttunk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem még ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtó zárva voltak, bement Jézus, megállt közepén, és ezt mondta. Békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezemet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalomra, és ne legyél hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt. Én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Beszéljünk egy kicsit erről a történetről. Az egyik dolog, ami felmerül, ami izgat minket, az, hogy a tanítványok ott voltak a teremben, és zárva volt az ajtó. És utána azt olvasunk, és Jézus ott állt közöttük. Itt ebben a versben azt olvasunk, bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus. Az előtti helyzetben, amikor olvasunk erről, megint azt olvasunk, hogy zárva voltak az ajtók, és Jézus ott megjelent. És akkor a Biblia tanítók nagyon sokat próbáljuk foglalkozni azzal, hogy ez hogyan történt. A Jézus ebben a feltámadott testben ő tudta átmenni a falon, és csak ott volt. Ez az igény nem mondja azt. Ez az igény azt mondja, hogy zárva volt az ajtó. Nem is mondja azt, hogy kulcsa zárva volt, hanem azt, hogy zárva volt, be volt csukva. És inkább azt kell gondolkodni, hogy azért be volt csukva, mert a tanítványok nem akarták, hogy többen jönnek, lehetséges, nem akarták, hogy emberek látnak azt, hogy együtt vannak. És Jézus megjelent. Az, hogy Jézus megjelenti, az nem jelenti feltétlenül, hogy ő nem nyitotta az ajtót, és bejött az ajtón keresztül. Mert itt az igében azt látjuk, hogy ő bement. Megint, én úgy érzem, hogy nekünk nem kell kényszeríteni az igét többet mondani, mint valóban mond. Mi nem tudjunk, mert mi nem voltunk jelen. Mi nem tudjunk azt, hogy Jézus hogyan érkezett ott a szoba közepére. Lehetséges, hogy ő csak megjelent, de lehetséges, hogy ő beért az ajtón, és oda kiállt a közepére. Az igény nem világos ebben. És akkor azt jelenti, hogy ha az igény nem világos ebben, akkor ez nem annyira lényeges. Hanem van valami más, ami sokkal lényegesebb ennél. És ami sokkal lényegesebb ennél, az, hogy Jézusnak az volt a fontos, hogy a Tamás tud hinni benne. És ő oda ment Tamáshoz, és azt mondja, hogy nézd meg, itt van a kezem. Lásd meg, tegyél oda a kezedet. Nézd, itt van az oldalak. Nézd meg. Jézus mutatta a bizonyítékokat. És mi látjuk, hogy amikor Tamás a saját szemével látta a bizonyítékot, ő leborult előtte. És ő azt mondta, én Uram, és én Istenem. Ő vállalta azt, hogy Jézus Krisztus Isten. János, az ő evangéliumában az egyik dolog, amit ő újból és újból és újból és újból hangsúlyoz, az, hogy Jézus Krisztus Isten. A hányszor látjuk ebben az evangéliumban, hogy az emberek akartak megkövezni Jézust. Mindegyik alkalom, amikor akartak megkövezni Jézust, az oka az volt, hogy Jézus kijelentette azt, hogy ő Isten. És a zsidóknak ez Isten kármás volt. És azért akartak megölni Jézust. Tamás, amikor itt találkozik a feltámadott Jézussal, ő azt mondja, hogy ő az Isten. És utána Jézus azt mondja, hogy Tamás, te hiszel, mert láttál. És utána azt mondja, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. És akkor most áttér a téma, hogy hogyan érint minket. Mert mi abban a kategóriában vagyunk, hogy azok az emberek, akik nem látjuk a szemünkkel a feltámadó Jézus. Akkor fölteszem azt a kérdést, hogy mi hogyan tudunk látni Jézus. Mi lesz az alap a mi hitünknek? Mert én meg vagyok győződve arról, hogy az, hogy valaki hisz, az nem egy vakugrás. Az nem hit. Egy vakugrás, én azt mondom, hogy lényegében az bolondság. Ha nincs semmi tudatom arról, hogy mi van ott, ha ott vagyok egy hegy oldalon, és nem tudok látni semmit, akkor az bolondság ugrani, nem? De ha van egy gyerek ott, egy hegy oldalon, egy nagy szakadék ott van, de hallja az édesapja hangját, és az édesapja lent van valahol, és az édesapja azt mondja neki, hogy nem kell félni. Lehet ugrani. Mert én itt vagyok, és én fogok fogni téged. Akkor az már nem egy vakugrás, hanem van alap arra, hogy ő hisz. Ő hisz, mert az édesapja mondott valamit neki. Ha jól tudom, a színdarabban majdnem volt idézve szó szerint a Róma 10. rész, a 17. vers. A Róma 10. rész, a 17. versben a következő olvasunk, a hit tehát hálásból van, a hálás pedig Krisztus beszéde által. A 21. században valaki hogyan fog hallani a Krisztus beszéde? Hogyan fog a 21. században látni valaki Jézus? Ez az ige szerint az egyik mód, ahogyan az ember fog látni Jézus, az, hogy hallja az ő beszédet. Az Isten igéje. Az Isten igéje az egyik legfontosabb dolog, amit segít minket, hogy tudunk hinni. Mert ha mi ismerjük az igét, ha mi tudjunk, hogy Isten mit mond nekünk az igében, akkor az már nem egy vak ugrás. Nekünk, akik már hívő emberek vagyunk, akkor mi tudhatunk azt, hogy ha vannak olyan, amikor egy kicsit gyengebb a mi hitünk, akkor a fontos segítség nekünk az Isten beszéde. Hogy mi olvasunk az igét. De mi van az ember, aki a világban él? Mi van az átlag ember, aki itt lakik ebben a városban? Én meg vagyok győzve arról, hogy az átlag ember nem fog fölvenni a Bibliát, és nem fog olvasni az igét. Szomorú ez, de ez tény. Ez a valóság, hogy az átlag állampolgár győrben nem fog fölvenni a Bibliát és olvasni. Akkor a kérdés az, hogy az az átlag állampolgár győrben hogyan fog látni Jézust, ha nem látja az igét. Én azt mondom, hogy az az átlag állampolgárt foglatni Jézust, amikor lát téged. Az kicsit szomorú, nem? Hú. Ha csak így foglatni Jézust, akkor bolyban van. Mert én nem vagyok biztos, hogy én egy jó tükör vagyok. Mert lényegében ez a mi feladatunk, hogy mi visszatükrözünk Jézust. És hogy az emberek tudnak látni Jézust bennünk. A nagy apámmal egyszer beszélgettem, komoly hívő ember volt, de én nem nagyon emlékszem sok mindent az életéről. Alig emlékszem egy pár beszélgetés vele, mert amikor én 16 éves voltam, amikor megtértem, és az édesapám, és a nagyapám nem lakott abban a városban, ahol én, és egy pár év múlva meghalt. Szóval nagyon kevés volt a lehetőség beszélni vele lelki dolgokról, de én sohasem fogok elfelejteni egy beszélgetés, ami volt vele. És ő azt mondta nekem, hogy Monty, mint hívő emberek, mi olyan vagyunk, mint a hold. És én egy kicsit mondtam, hogy várjál, nem értem. És ő azt mondta, hogy Monty, a hold teljesen sötét. A hold maga nem ad fényt. Amikor mi látjuk a holdat az égben, a fény, amit látjuk, a nap tolja. És a hold csak vissza tükrözik azt a fény, ami a nap tolja. És ő azt mondta, hogy Monty, mi olyanok vagyunk, mint a hold. A fény nem bennünk, de mi tudunk visszatükrözni a fényt, hogy emberek tudnak látni azt. Szóval a kérdés, amit túl kell tenni magunknak, az, hogy milyen tükör vagyunk. Mi hogyan visszatükrözünk azt a fényt, amit Istentől jön. Amikor egy hitetlen ember lát a te életedet, ő mit gondol? Ő azt mondja, hogy hú, ez az ember más. Ez az ember egyáltalában nem önző. Ez az ember mindig segítőkész. Ez az ember mindig türelmes. Ez az ember mindig szeret. Ez az ember sohasem ideges. Mit látnak, amikor látnak minket? Mit látnak, amikor látnak minket? Ha az a kívánságunk, hogy ők látnak Jézust, akkor mit tudunk csinálni? Ha mi visszamenjünk egy pár fejezet, és látjunk azt, hogy azon az utolsó csütörtök este, amikor Jézus együtt volt a tanítványokból, van 5 fejezet a János Evangélium, ami foglalkozik azzal a pár órával, amikor Jézus együtt volt a tanítványokkal azon az utolsó este. 5 fejezet. és valahogyan ez volt az utolsó alkalom, amikor volt egy ilyen hosszú tanítás a tanítványokkal Jézus halála. És akkor tudunk nézni azt, hogy ő mit tanított nekik abban az időben. És én azt látom, hogy az egyik, amit ő tanított, az, hogy mi hogyan tudunk jól visszatükrözni Jézus a világban. A János 15. rész. A szülőtől és a szülőveszőr. És ott abban a tanításban Jézus beszél arról, hogy ha van egy szőlővesző, az a vesző mikor fog hozni gyümölcsöt. Mi a kulcs abban, hogy egy szőlővesző tud gyümölcsöt hozni? A kulcs az, hogy az a szőlővesző marad a szülőtőben. Ha ott marad, ha onnan kap táplálékot, akkor lesz élet benne, és hoz gyümölcsöt. Akkor lesz a szeretet, akkor lesz a türelem, akkor lesz az öröm, akkor lesz a hűség, ha mi maradjuk Krisztusban. Ha mi nem maradjunk Krisztusban, akkor nem lesz az a gyümölcs. Én városi ember vagyok. Én egy városban növekedtem föl, és a gyerekkoromban lényegében én nem láttam szülőtől és szülőveszőt. Amikor érkeztem Magyarországra, már igen. És éveken keresztül az apusom próbált tanítani engem, hogyan kell metszeni. Én nem vagyok jó tanuló, meg mindig nem tudok metszeni. De én városi ember vagyok. És én egyszer kerestem, hogy esetleg lenne valami városi példa, ami segít engem abban, hogy jobban megértem a János 15. És az egyik, amit találtam, az egyik nap tönkrement a csap, ami konyhában, és kellett cserélni a csapot. És akkor kiszedtem a régit, és letettem, és beraktam az újt. És utána fogtam azt a régi csak kiló két csőr belőle, amit lehet csatlakozni a meleg és a hideg vízhez, és amikor fogtam itt a kezemben, ott a konyhában, amikor nyitottam, mi történt? Semmi. Az égvilágon semmi. Amikor nyitottam a csap, a víz nem jött. Miért nem jött a víz ilyenkor? Mert nem volt csatlakozva a forráshoz. És akkor már volt egy városi példa neki. Ugyanaz a gondolat. Akkor tud hozni vízet a csap, ha csatlakozva van a forráshoz. Akkor tud gyümölcsöt hozni a szülővesző, ha csatlakozva van a szülőtőhöz. Ha az a vágy, hogy legyen gyümölcs a mi életünkben, akkor nem az a megoldás, hogy én ott állok, és azt mondjam, hogy legyen egy kis gyümölcs az én életemben, milyen jó lenne, ha lenne egy kis gyümölcs az én életemben. Nem. Ha én így feszítem abban, hogy legyen gyümölcs, nem lesz gyümölcs. Hanem ha én találkozom az Úrral, ha én benne maradok teljesen, akkor lesz gyümölcs. És akkor a hitetlen ember, amikor találkozik velem, ő fog mondani, hogy van valami más itt. van valami másik. És akkor történik a magvetés. Szóval mi az én meggyőződésem, hogy a mai ember tud látni Jézust, ha olvassa az igét, csak a legtöbb ember nem csinálja azt. A másik lehetőség az, hogy a hitet ember tud látni Jézust a mi életünkben. Nagyon nagy a felelősség. De ugyanakkor én azt mondom, hogy a megoldás elég egyszerű. Azért, mert a megoldás az, hogy kell maradni Krisztusban. De meg van győződve arról, hogy van egy harmadik hely is, ahol az emberek tudnak látni Jézust. És a harmadik hely a gyülekezetben. Ez nem nagy különbség a második és a harmadik között, de mégis láttam, hogy milyen fontos az, hogy milyen egy gyülekezet. Mert a világ fele az egyház képviseli Istent. És az emberek a világban lesz egy véleményünk Istenről, amikor ők látnak az egyházat. Az egyház milyen képet mutat a világnak? Az egyik kép, amit az egyház mutat a világnak, az, hogy pénzéhesek vagyunk. Volt a feszültség az utolsó években, amikor volt szó a business egyházakról, és volt szó arról, hogy vannak olyan szervezetek, akik csak azért akarnak egyház lenni, hogy tudnak kapni pénz az államtól. Vannak más, aki mindenki együttért azzal, hogy ez egyház, és de mégis az ember mondja, hogy de az állam miért ad annyi pénz neki? Ez nem az állam feladata, hogy adjon pénz az egyháznak. Szóval akkor az emberek a világban van egy olyan kép az egyházról, hogy ők csak azért léteznek, hogy kapnak minél több pénz az államtól. Nem jó, ha ezt látnak. De van egy másik, amit látnak. És ők azt látnak, hogy az a református hívőr, és az az evangélikus hívőr, mert az ember a világban nem tud semmi különbséget tenni, az, hogy van valaki, aki templomba járó, és hívőr. Ők csak azt látnak, hogy vannak ezek a felekezetek, és a felekezetek állandóan vitatkoznak egymással. Fogalmunk nincs arról, hogy miről vitatkoznak, de vitatkoznak. És akkor látjuk egy olyan szeretetlenség a különböző gyülekezetek között. És az ember a világban látja ezt, és azt mondja, hogy ez nem kell nekem. Ez nem kell nekem. Az újpesti és a frádi drukkoló jobban jönnek ki néha, mint a református és az evangélikus. Ez valami szörnyű, nem? De nem csak van az a probléma ott fönt, a felekezetek között, hanem ha visszajövünk sokkal közelebbről, és mi nézünk egy gyülekezeten belül. Egy gyülekezeten belül. Milyen az az egység a gyülekezetben? Milyen a kapcsolatunk egymással? Többször voltam olyan vidéki templomban, és vannak ajtók mind a két oldalon. És ma a lelkészek mondtak nekem, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az egyik család bejön azon az oldalon, és a másik család bejön azon az oldalon. És ott ülnek azon az oldalon, vagy azon az oldalon, és azért csinálnak azt, mert nem akarnak találkozni egymással. Mert valami történt 25 évvel ezelőtt, a két család között. Már elfelejtettek azt, hogy mi történt, de valami történt, és amiatt nem hallandóak beszélni egymással. Vagy a mi gyülekezetünkben, én örülök, hogy én nem tudom, hogy mi a konkrét helyzet nálatok most, de tegyünk fel, hogy van az a gyönyörű gyülekezeti ház, és akkor az a kérdés, hogy festeni kell. Akkor milyen színű legyen? Én ezt tudom képzelni nálunk a mi gyülekezeten Budapesten, mert nemrég az ifjúsági döntöttek, hogy ők fognak festeni az ifjúsági termet. És az ifjúsági festettek az ifjúsági termet, úgy látszik, hogy előtte Hollandiában voltak, mert mi tudjuk, hogy Hollandiában a foci csapat, ők mindig ilyen narancssárga színben vannak. Jó erős narancs, a mi ifjúsági terem, amit mi ima órakra is használjunk, az most narancssárga. Ők úgy döntöttek, de gondolják, hogy ha van valaki a gyülekezetben, aki ami, hogyan engedhetek ilyesmit, miért van ilyen? Hogy tudunk vitatkozni színekről. Tudunk vitatkozni nem lényeges dolgokról. És a világ néz. És a világ lát minket. Ez fog vonzani őket Jézushoz, vagy nem? Akkor vizsgálni kell azt, hogy mi hogyan élünk. Mi hívők egymással. Mi tudunk úgy szeretni egymást. Ez volt, amit Jézus mondott a tanítványoknak. A János 13. részében, szinte ugyanazon az este. Ő azt mondta neki, hogy a világ fog észrevenni azt, ahogyan ti szeretitek egymást. A mi vágyunk az, hogy az emberek, aki még nem hívők, tudnak hitre jutni. Jézus azt mondta Tamásnak, hogy milyen könnyű volt neked, mert te látsz engem. De milyen nehéz azoknak, akik lényegében azt mondom, akik a 21. században élnek, és nem látnak engem. Milyen nehéz neki. Az, hogy az ember a 21. században tud hinni, szükség van arra, hogy ők látnak Jézust. Nem ahogyan Tamás látta, hanem az, hogy valahogyan a láthatatlan tud látni. És a láthatatlan tudunk látni, amikor látjunk Jézust emberekben. Az, hogy valaki nem kell egy vak hit. A zsidókhoz írt levél a 11. rész, az első vers. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Vannak olyan dolgok, amit mi nem látjuk, de mégis lehet egy meggyőződés arról. Mi mondhatjuk azt, hogy mi nem látjuk Jézust a szemünkkel, de mégis lehet egy meggyőződés. És az a meggyőződés jön, amikor mi látjuk olyan dolgokat. Olvasunk a feltámadásról. Látjuk, ahogyan egy ember élete változik, amikor ő keresztény volt. És semmi más magyarázata nincs, mint amikor mi látjuk az ő hitet. Befejezésül. A Bibliában mi azt majd látunk, hogy vannak kétfajta hit. És az egyik fajta lehet mondani, hogy az nem üdvözítő hit. Az egyik fajta hit az, hogy valaki csak a fejével hisz valamit. És én azt mondom, hogy szükség van arra, hogy legyen valami értelemben, hogy mi hiszünk a fejünkkel. De hol találjuk meg, az kevés. Egy példával befejezem. Ha van két épület, tegyünk fel, hogy van egy 30 méter a két épület között. Mind a két épület egy 10 emeletes épület. És a két épület között van egy vaskörtél, ami átmegy az egyik épületről a másikra. És akkor ez kint a városban valahol, és az egyik nap egy férfi fölmegy az egyik épület tetejére, és ő azon a vaskörtelen, ami kb. Ilyen nagy, ő átsétál azt a 30 métert az egyik épületről a másikra. Amikor csinálja ezt, egy-két ember ott van lent a földön, néznek, csodálkoznak, de miután csinálja ezt egy párszor, már egy nagy tömeg oda érkezik. És miután már átment és vissza, és át és vissza, ez az ember ott a ház tetején, tízenhez magasan, fog egy talicskat. És ráteszi a talicska kereket a körtelre, és átsétál a körtelen a talicskával. Az egyik épületre és vissza. Emberek lent tapsolnak. Nagyon ügyes vagy. Föntről kiabál. Mit gondoltok? Tudok-e áttolni egy embert ebben a talicskában? Az emberek mondja, persze, mi már láttunk, hogy nagyon ügyes vagy, biztos azt tudsz csinálni. Tovább kérdez. Van egy önkéntes jelenkező, aki beülne a talicskába, és engedne azt, hogy én áttolom az egyik épületről a másikra? Akkor kicsit már, akkor mégse vállalném azt. Milyen érdekes az? Először úgy tűnik, hogy mindenki hisz. Utána úgy tűnik, hogy senki nem hisz. Ott a tömegben egy kis fiú fölteszi a kezét. És ő azt mondja, hogy én szívesen beülök a talicskába. És az emberek egy kicsit csodálkoznak, és kérdeznek tőle, hogy miért? Hogyan mérsz beülni a talicskába? És a gyerek azt mondja, hogy az a férfi ott fönt, az az én édesapám. Én ismerem őt. Ő megbízható. És én tudom, hogy ő nem fog elengedni engem. ez a keresztény hit. Nem az, hogy én mondom a fejemmel, hogy én hiszek abban, hogy Jézus létezik. Hanem a keresztény hit azt mondja, hogy én bízom Jézus Krisztusban. Nincs reménységem Jézus Krisztus nélkül. Az én életem, az egyetlen móra, hogy én tudok üdvözölni, az egyetlen móra, amiben én biztonság vagyok, az, hogy én teszem az én életemet az ő kezébe. Tamás, amikor ő látta Jézust, ő azt mondta, hogy igen, én hiszek. Mi már tettünk egy hasonló lépést. Mi már mondtunk azt, hogy igen, én hiszek. Igen, én bízom az Úrban. Így kell kezdeni a keresztény életet, és csak így lehet folytatni a keresztény életet. Imádkozunk, és utána lesz lehetőség reagálni, beszélgetünk róla. Édes Atyánk, látjunk, hogy van olyan emberek az igében, akik azt mondanak, amikor imádkoznak, hogy Uram, segíts engem az én hitetlenségemben. És mi is hasonlót kérjünk tőled. Úrunk, segíts minket, amikor különböző okok miatt gyenge a mi hitünk. Sok a kétség bennünk. Segíts minket ilyen pillanatokban, hogy tudunk látni téged. Segíts minket abban, hogy fordulunk hozzá az igében. És az igé által látjunk téged, és akkor tudunk azt a kicsi gyenge hitünk, ami van, hogy mi tudunk tenni azt benned. És akkor tudunk látni azt, hogy te hűséges vagy. Kérjünk, hogy segíts minket ebben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Van valami kérdés, vagy valaki szeretne mondani valamit, itt a lehetőség.